Üdvözöljük hallgatóinkat, ez itt a Szószátyár műsora, én Kálmán László vagyok, jelenleg Nádasdy Ádám nincs itt, nem is tudott ma eljönni, de ezt lehetett előre tudni egyébként, Facebookon meg is hirdettem. Viszont van egy vendégem, Rákosi György.
Üdvözlöm én is a hallgatókat.
A Debreceni Egyetemen tanít nyelvész, az angol nyelvi tanszéket vezeti. Mit mondjunk még rólad?
Körülbelül ennyi.
Egyetemi docens, és amiért itt van, az az, hogy ő a Névmás blog főszerkesztője, vagy szerkesztője, üzemeltetője. A Névmás blog az nekünk egy, hogy mondjam, ilyen testvérblogunk, mert szintén nyelvi kérdésekkel foglalkozik, és mindenkinek melegen javaslom, hogy nézegesse időnként. A legegyszerűbb, ha a Facebookról indul el, ezen a néven megtalálja, és aztán onnan mehet tovább a blogra. Egy pár szót mondjál nekünk ennek a történetéről, hogy miért lett Névmás blog?
Hát a blogot magát, ezt 2013 karácsonyán indítottam el. Ezt pont tegnap, mikor készültem erre a beszélgetésre, egy picit megnéztem, mert igen, nekem sem volt a fejemben, hogy most már gyakorlatilag 6. éven működik a blog. Ez eredetileg ez egy pályázathoz kapcsolódott.
Milyen pályázathoz?
Most majdnem megfogtál, nem tudom megmondani. Volt egy ilyen pályázati vállalás egy adott pályázat kapcsán, hogy el kell indítani egy blogot. Elindítottam, és akkor úgy megszerettem a dolgot. És akkor ahogy elindult a blog, azt hiszem egy olyan fél évvel később megcsináltam hozzá egy Facebook oldalt is, úgyhogy ezen a két platformon üzemel most.
És amennyire én láttam, ez a blog többé-kevésbé a debreceni angol tanszékhez, angol nyelvészet tanszékhez kapcsolódik? Vagy egyszerűen csak azért, mert ott dolgozol, és időnként... Mert néha olyan tanszéki hírek, vagy ilyesmik is megjelennek.
Igen, néha felszoktam tenni híreket, tehát hogyha a kutatók éjszakáján van programunk, vagy szervezünk valamit, akkor azt felteszem. De végül is egy olyan profilja alakult ki a blognak magának, hogy oda írogatok olyan témákban, ami a nyelvészeket érdeklik általában, és akkor próbálom úgy megfogalmazni, meg körbejárni, hogy érthető legyen mindenkinek, akit egy kicsit jobban érdekel a nyelvtan, tehát ez maga a blog. A Facebook oldalra meg bármit felteszek, amivel találkozok akárhol is érdekes, vagy amit az olvasók elküldenek.
És akkor az a verseny, mert azt is láttam, hogy reklámozod, ami az angol nyelvészeti tanszéken van, de akkor ez nem a bloghoz kapcsolódik, csak ott is reklámoztad.
Nem, azt oda csak feltettem. Ja, igen. Csináltunk egy ilyen angol nyelvű nyelvészeti vetélkedőt, hogy egy picit népszerűsítsük a nyelvészetet is. Az egyébként teljesen nyitott, úgyhogy a blogon elérhető.
És ez arra hasonlít egy kicsit, mint amiről már itt a műsorban is beszéltünk, mint a Nemzetközi Diákolimpián, a Nyelvészeti Diákolimpián a feladatok, olyasmi feladatok vannak?
Igen, pontosan, tehát ez lenne az elképzelés, csak ezek úgy egy fokkal könnyebbek. De egyébként az egyik korábbi díj az volt, az részt vett a mi vetélkedőnkön is.
Nevét tudod?
Hát most elnézést kérek tőle is, de elfelejtettem.
Debreceni?
De igen, igen.
Nem az Ugrin Bálint?
De, pontosan. Köszönöm.
Igen. Ő az egy, aki debreceni, aki...
Igen.
Mindenféléket nyert is a Nemzetközi Diákolimpián. És miért Névmás, ha már így... Miért így hívják a blogot?
Hát amikor elindítottam, akkor az a pályázat, ami kapcsán az egész beindult, az így a magyar névmási rendszerről szólt. És akkor úgy gondoltam, hogy főleg a névmásokról fogok posztolni. Ez most már változott, tehát most már mindenféle nyelvészeti témára, hogy nyitott vagyok magam is, ami engem is érdekel, meg az olvasókat is, de maradt ez az elnevezés, hogy névmás blog.
És de a névmások azok miért érdekesek? Vagy ez csak szigorúan nyelvészeti okokból volt érdekes?
Hát, mondom, ez a pályázat az arról szólt, és akkor...
Ja, értem.
Már magam sem tudom egyszerűen, valahogy el kellett nevezni, hogy egy kicsit ilyen megjegyezhető név legyen.
És akkor azok a nem nyelvész olvasók, vagy azok nem is voltak eleinte a blogon?
Nem nyelvész olvasók?
Aha.
Amikor feltettem a Facebookra, akkor kezdtek úgy jelentkezni érdeklődők, akiket bármilyen szempontból érdekel a nyelv, tehát a helyesírástól kezdve már egészen az ilyen komolyabb dolgokig. Mondom, magát a blogot azt inkább úgy szeretném csinálni, hogy inkább olyan jellegű nyelvtani témák, amiket tényleg mi is foglalkozunk nyelvészek, és akkor valahogy próbáljuk ezt úgy becsomagolni, hogy másoknak is érdekes legyen.
Egy kicsit úgy, mint a Nyest, aki nem ismeri a hallgatók közül, a Nyelv és Tudomány portál, ami szintén ilyen testvér portálunk, vagy micsodánk. Ugye, és ott is nyelvészeti ismeretterjesztés van.
Igen.
De nyelvészek uh-huh. szokták írni, tehát viszonylag komoly uh-huh. ismeretterjesztés. Jó. A Facebook oldalon, ahogy mondtad is, nyilván ez az, ami a nagy közönséget jobban érdekli, meg leköti, ott azt mondtad, hogy mindenféle van. Én is igen. azt láttam, hogy mindenféle van. Tehát te nem próbálod meg ilyen szakmai szempontból szűrni a dolgot, hogy csak komoly témák, vagy csak igazi. Tehát mondtad is, hogy helyesírási téma is van minden. Kicsit tágabban húzod meg a kört, úgy vettem észre, mint a szószátjár.
Ott igen. Tehát ott egyszerűen azt mondanám, hogy bármi, ami engem érdekel, vagy azokat, akik oda posztolnak. Tehát csak, hogy most mondjak egy példát. Valamiért a múltkor ébredtem rá, hogy a Google-t az 2G-vel írják. Ami ugye azért volt furcsa, mert például én nekem az 1G, de...
Igen.
És akkor azt feltettem, hogy ezt miért érjük 2G-vel, hogy egyáltalán valaki mondja úgy, és akkor egy páran írták nyelvész kolléga is, hogy igen, ő úgy mondja, de ez például nekem nagyon furcsa volt, ez eddig sose
tűnt fel. Tehát a Google igéről van igen. szó, amit szerintem én is egyen mondom, de most így hirtelen nem tudom, nem tudom, hogy spontán beszédben, hogy mondanám.
Mm. Vagy, hogy mondjak egy másik
ugyanilyen példát. Volt a lila füred, ugye? Ez igen. hasonló eset, amit mindenki egyel elmond. Igen.
Igen, ez is érdekes volt, hogy feltettem egy ilyen régi fotónak a hátulját, hogy emlék lila füredről, és akkor aki arra ráírta ezt, hogy emlék lila füredről kézzel, azt egyel elírta. De azt tényleg úgy is mondjuk. Úgyhogy elég sok ilyen van, valaki be is írta oda alá, hogy ő meg nyíregyházi, és ugye az hosszú ível van, de vagy gyakorlatilag mindenki röviddel mondja.
Aha.
Hogy vannak ilyenek.
Vagy, nem hogy... tudom, mi a szószátjárban, a szószátjár csoportjában is, ami a Facebookon szintén egy ilyen népszerű csoport, ott mi megpróbáljuk ezeket kiszűrni. Én úgy szoktam őket hívni, ilyen tücsök és bogár kategóriai dolgok, tehát ilyen ezer érdekesség, ami a nyelvvel valamennyire is kapcsolatos. Én ezeket nem szoktam szeretni, mert hogyha nincs tanulsága, akkor most pont a Nyíregyháza egy ellenpélda, annak van tanulsága. Ugye ott arról van szó, hogy van egy dialektus határ, vagy egy ilyen nyelvjárási különbség a keleti meg a többi nyelvjárás között, és elvileg az keleten van, tehát ott a helyieknek hosszú ível kéne mondaniuk.
De senki nem mondja.
Ott se?
Nem. Tehát én eredeti nyíregyházi.
Én így idealizálom a keletieket, és azt gondolom, hogy mindent tényleg hosszú ível, meg úval, meg ível mondanak.
Nem, ez azért érdekes, mert nekem családilag is vannak is kapcsolataim, az ilyen dél-bihari, meg a békési térségben, és ott ugye nagyon megy ez az ízés. De igen. akkor is ez nyíregyháza mindenkinek. De hogy mondjak egy másik példát a Facebook oldalról, azt hiszem a múlt héten láttam egy ilyen újságcikk címet, hogy újraépítették a Füzéri várat. Csak hogy ennek az a háttere, hogy az maga a vár az elég romos volt egy-két részét leszámítva, és akkor most gyakorlatilag tényleg újra felhúztak oda egy várat, ugye erről ment is szakmai vita is, csak hogy feltűnt, hogy miért ezt választotta az újságíró, hogy újraépítették a várat, hát általában ugye újjáépítés igen. szokott lenni, igen. és akkor erről kérdeztem, hogy mit gondolnak az olvasók, ugye az újra én azt csak akkor használnám, hogyha egy korábbi állapotot valahogy megismétlünk. Tehát mint az, hogyha újraélesztenek valakit, hogy ugye egyszer élt, aztán ugye van egy ilyen igen. köztes státusz, aztán megint él. De az, hogy mondjuk újjáépítenek egy házat, az inkább ilyen felújítás igen. jellegű. Tehát ott nincs arról szó, hogy lényegében megint megismétlik az építést. És akkor erről kérdeztem, hogy mit gondolnak az olvasók.
És mit gondoltak?
Volt, akinek nagyon fura volt eleve az, hogy újraépítették, de van, aki azt hiszem azt írta, hogy megvan neki ez a kontraszt a kettő között.
Hát az újraépítről nekem az jutna eszembe, hogy ott semmi nem volt már. Ugye, és neked az a problémát, hogy azért ott volt egy várom.
Nem, én is úgy érteném, hogy gyakorlatilag nem volt ott semmi igen. igazából. Tehát amit most csináltak, az nem renoválás, hanem építettek egy új uh-huh. várat, aki járt arra fel, azt talán emlékszik. Tehát tényleg az inkább
romból. Én emlékszem rá, hogy milyen volt, igen.
És most megnézed így képeken, úgy néz ki, mint egy vadonatúj vár. tehát gyakorlatilag építettek egy újat, úgyhogy valószínűleg nem véletlenül választotta ezt az újságíró.
Hát nincs olyan sok választási lehetőség, tehát nem tudom, hogy milyen igét lehetett volna használni. Hogyha nagyon korhű módon akarták újra fölépíteni, akkor ez a legjobb szó erre, nem? Ha viszont az van, hogy építettek oda egy új várat, ami nem is hasonlít a régire, vagy nem teljesen korhű, akkor meg félrevezető azt mondani, hogy újraépítették, mert akkor egy új várat, akkor úgy kéne mondani, hogy egy új várat építettek oda, nem?
Abszolút egyetértek. Csak azért tűnt fel, mert egyébként újraépítés nem nagyon szoktuk ezt így
nem használni. Mondani,
meg azt hiszem, úgy is reklámozták az egészet, hogy renoválták, meg fel. De a valóságban nem az történt, hanem...
Igen, van olyan is, hogy újjáépítés, ugye? Van
igen, igen.
Ami elég furcsa, hogyha hogy belegondol az ember, hogy újjá nem lehet valamit tenni, vagy hát nem tudom.
De az, de a az
is inkább a felújításnak a rokona.
Igen. De magán a blogon is szoktam egyébként olyan szerkezeteket is nézni, amik inkább ilyen köznapiak. Például tavaly írtam egyet a mulatási szerkezetről, ez nem tudom mennyire ismerős.
Én erre emlékszem, meséld ezt a jelenséget, mert ott nekem vannak ahhoz észrevételeim.
Hát azért egy elég jelölt dolog, azt előre bocsátom. Azt itt el lehet itt mondani, hogy van egy kis Grofó nevű.
Szerintem mindenki ismeri kis Grofót.
És őt igaz úgy kell mondani, hogy Grofó, tehát rövid.
Kis Grofó,
igen. És akkor neki volt egy ilyen száma, vagy nem is ez a számnak a címe, csak sokat mondják ezt, és ez valahogy feltűnt, mert nem értettem pontosan, hogy micsoda. És akkor kérdeztem a hallgatóimat is, és úgy nagyjából úgy ez a kép alakult ki, hogy használnak viszonylag rendszerszerűen bizonyos szituációkban ilyen főnevesítéseket, mondjuk mulatási, cigizési, ami egyszerűen azt jelenti, hogy most éppen ez az esemény folyik. Hát ezt egy hallgató mondta ezt a példát, hogy ülnek a folyosón, és akkor megkérdezi az egyik, hogy cigizési, mint egy kérdőmondat, hogy ez azt jelenti, hogy menjünk ki, cigizzünk. Tehát ez nem egy nagyon produktív szerkezet, csak
illetve a terjedőben van, hogy nem tudjuk, hogy mennyire produktív, mert hát nap mint nap hallunk ilyeneket, és hallunk újakat is szerintem. Éppen ez a cigizését én még nem hallottam. De sok ilyen van, én is hallottam már egy csomót.
Akkor ezek szerint tényleg terjed.
Szerintem terjed. És mit írtál volna?
Hát próbáltam egy kicsit körbejárni, hogy talán az egyik forrás ennek az lehet, hogyha egy képeket posztolnak az emberek ilyen közösségi oldalakon, hogy ott beszokták tegelni, hogy mondjuk nyaralási, meg...
Igen.
És akkor esetleg lehet, ez hathatott rá, hogy mondjuk beteggelték, hogy bulizási, és az még egy picit nézhet neki úgy, mint egy melléknév, mondjuk bulizási kép, vagy nyaralási kép, vagy valami, de ez a szerkezet, ez úgy néz ki, mint egy rendes főnév, ahogy én értettem. Tehát általában egy mondatot alkot, meg a hallgatók is ezt mondták, hogy a bulizási az csak annyi, hogy amikor buliznak, meg megy a tánc, akkor ezt lehet kiabálni, hogy bulizási, és ez valami olyasmit jelent, hogy most folyik a bulizás.
Oké, ezt értem, hogy ezt jelentés, hogy így használják. Én az eredetével egyáltalán nem értek egyet, hogy te azt mondod, hogy ez a magyar i melléknévképzőből van, és hogy a nyaralási kép meg ilyesmi, én ezzel egyáltalán
ezt nem csak tippeltem.
Ez egy tippi, oké.
És nekem akkor mi az elképzelése?
Hát szerintem a következőről van szó. Az olácigány meg a romungró nyelvben, tehát a Magyarországon beszélt cigány nyelvváltozat, románi nyelvváltozatokban, ott vannak úgynevezett cigányosító képzők, lehet, hogy nem ez a szakkifejezés, de olyan képzők, amiknek nincsen jelentéstani funkciója, hanem csak arra, hogy egy kölcsönszóból cigány szót képezzenek. És a főnevek esetében ez leggyakrabban az ó, tehát mondjuk a vonat, az cigány nyelven vonató. Leggyakrabban az ó, de nagyon gyakran az i is, illetve van néhány változat, ahol osz és isz, de ez egy ilyen nagyon elszigetelt kisebb társaság. Szóval a legtöbben ó és i, ez a két képző az, amiből főnevet jó, tehát egy kölcsönszóból rendes cigány főnevet csinálnak.
Igen, de van példát mondani, ami?
Tehát óval van, mint ilyen, mint a vonató, meg ságség, végvegságon. Na most, van egy erős tendencia, hogyha a szó az úgynevezett szibilánsra végződik, tehát SZZ-re végződik, akkor viszont ít raknak hozzá, illetve ízt azokon a helyeken, ahol SZ-es változat van, és egy csomó ilyen példa van, hogy vitézi, táltosi, meg ilyesmi, tehát az S végőeket juhászi, tudósi, és így tovább. Tehát az ESS végűeket, azokat ível látják el. És szerintem az történt, hogy a mulatási, az a kisgrófhoz talán romungró származású, de nem vagyok benne teljesen biztos. Szóval a lényeg az, hogy a mulatási szerintem valójában egy cigány szó, amit a magyarból vettek át, és ezzel az íjképzővel, a saját íjképzőjükkel látták el, ami nem azonos a magyar
mellékképzővel. Az nagyon valószínű.
És az, hogy a magyarban ezt visszavett, szóval egy visszakölcsönzés, abba belejátszhat az, hogy a magyarban is van egy íjképző, de szerintem ez alapvetően a cigány mulatásinak a visszavétele. És aztán az, ez egy további nagyon izgalmas dolog, hogy ez elkezdett kiterjedni más szavakra is, amik a cigányban nem használatosak, mint a cigizési, vagy bármi más. Szóval én azt hiszem, hogy az jól dokumentálva van, ráadásul, hogy az ás és képzőt szavakat a cigányba úgy szokták átvenni. Tehát nem csak a táltosi, meg a juhászi, hanem az ás és képzőseket is rendszeresen ível veszik át.
Valószínű akkor, hogy az történt. Igazából én azt sem tudtam pontosan, hogy ezt most Grofó használta először, vagy nem. De...
Nem biztos, hogy ő használta először, csak tőle ismerte meg, gondolom, a magyar nagyközönség.
Nagyon valószínű. De lehet mondjuk, hogy akik magyarok átvették, őre ők meg márhatott ez a teggelési dolog is. Mint hát, ugye, ahogy én sem voltam ezzel
ja,
tisztában.
Ja persze, hát az hatott, hogy az ívégződés az ismerős, persze.
Hát ez érdekes. Köszönöm.
Meséljél még ilyen blogbejegyzést, annyira szerintem izgatja a hallgatóinkat is, ami így a nyelvészet ide érdekli az embereket.
Mondjak még egyet, amiről szerintem már itt is volt szó, meg az általad említett Nyesten is, hogy van ez a minden oroszok cárja fajta szerkezet, hogy ugye abban az az érdekes, hogy a minden után, mint a legtöbb ilyen számosság jelölő kifejezés után, egyes számú főnév van, meg az egyeztetés is egyes számú a magyarban, de van ez a szerkezet, hogy minden oroszok cárja, illetve van ez a példa, és akkor érdekelt, hogy ez valamennyire is produktíve, és rákerestem a Magyar Nemzeti Szövegtárban, és elég sok ilyen példa jött fel. Tehát lehet, hogy mind valahogy erre játszik rá egy picit, de ilyen minden tévéműsorok legjobbika.
Jé, tényleg, igen.
Úgyhogy elég sok ilyen példát találtam is, és ami érdekes benne, hogy amikor kérdezgettem embereket, hogy értik, hogy az nagyon egyértelmű intuíció volt mindenkinek, hogyha így használjuk, hogy minden plusz többes szám a birtokos, akkor közösen birtokolnak egy valamit. Mint ahogy ugye minden oroszoknak is egy darab cárja van, a minden tévéműsorok legjobbik, az is egy-egy dolog. Ezzel szemben, ugye, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk minden osztálytársam apja, akkor lehet, hogy mindenkinek, sőt, hát ugye mindenkinek külön-külön van egy apja, és akkor mondjuk beszélünk 30 apáról. De ez a minden oroszok cárja, meg az összes ilyen többi példa, tehát, és mindegyik úgy működik, hogy ők közösen birtokolják azt az egy dolgot.
Aha, tehát hogyha véletlenül egy orosztályba járnál, ahol rajtad kívül mindenki egymásnak a testvére, akkor azt mondhatnád, hogy minden osztálytársaim szülei, és az azt jelenteni, hogy közös szüleik vannak? Vagy minden osztálytársaim apja, hogyha...
Igen, valami olyasmi lenne, hogy...
Tehát akkor azt mondod, hogy ez a minden utáni többes szám, ez kizárólag birtokos szerkezetekben fordult elő a korpuszban is, amit néztél.
Találtam egy pár példát, ahol nem, tehát ilyen minden gyerekek hazamentek. De az
mai,
mondjuk
az... Mai, az a, nem tudom, hogy nyilván nézni kell azt is, hogy mikorról származik a szöveg, de nem, nekem ez rettentő furcsa lenne,
nekem
minden
is,
gyerekek.
Én ezt csak azért értem oda, hogy ilyen is előfordul, de szerintem az... Inkább lehet valami tévedés, vagy... Tehát ilyeneket tényleg nem is nagyon hallottam.
Igen, tehát akkor foglaljuk össze, tehát a jellemző eset az, hogy ha minden után többes szám van, akkor azért birtokos szerkezetben ő a birtok.
Igen, kos.
Ő a birtokos, és az jellemző rá, hogy közösen birtokolják a birtokot, ugye?
Igen,
és pontosan. És olyankor szokott ez előfordulni, de érdekes.
Tehát ami példát találtam arra, ez mindig az volt.
Tök érdekes az is, hogy ez mennyire produktív, tehát hogy lehetne ezt ma úgy használni, hogy, és világos lenne a használata, hogy erre céloz valaki, hogy közösen birtokolnak valamit.
Hát ilyen kétfajta példacsoport volt úgy szemantikailag. Az egyik az, amiben van egyfajta ilyen felsőfok, hogy minden valaminek a legjobbika, a legrosszabbika. A másik az meg inkább olyan, mint a cár, hogy tehát valami fajta tisztség, vagy szerepkör, minden vasutasok, bréme, meg ilyen jellegű dolgok. De ugye ez nagyon egyértelmű, még egyszer, hogy mindig csak egy dologról van.
Mindig csak egy dologról van szó, és van benne valami ünnepélyesség, talán pont a régiessége miatt, mert mindenkinek beugrik ez a régies fordulat, hogy minden oroszok cárja, és akkor igen.
Vagy éppen ilyen ironizáló.
Vagy azzal ironizál, az mindig előfordul, igen. Arra gondoltam még, hogy ez nem csak a mindennel fordul elő. Ugye a Nyesten is volt erről egy cikk, amikor számnevekkel is előfordul, ugye? Mint a három igen. királyok.
Igen.
Azt is nézted, hogy a... Mert én egyszer a korpuszban ezt néztem meg, hogy hányszor van az, hogy számnév után többes szám, meg sőt, azt hiszem, a műsorban is volt egy ilyen hallgatói kérdés, hogy ez mennyire régi a magyarban, és kiderítettük, hogy a magyarban ez egyáltalán nem régi, az ómagyarban ilyen egyáltalán nem volt, és általában az uráli nyelvekre ez egyáltalán nem jellemző, tehát szinte minden uráli, és ezen belül finnugor nyelvben a számnevek után mindig egyes szám szokott állni, hanem valamilyen idegen, tehát a három királyok is talán valami tükörfordítás vagy idegen befolyás alatt van, viszont ennek ellenére elég sok előfordulás van a korpuszban, tehát ez valamilyen értelemben divatban volt a magyarban, és nem csak a három királyok egy ilyen elszigetelt eset.
És azokra ez... igaz az, hogy valahogy egybevesszük őket? Ugye a három királyok az egy csoport.
Hát ezek nem csak birtokos szerkezetben fordulnak elő, tehát ez a tulajdonság nincs meg, mint ez a minden oroszok cárja. Hát aztán, hogy mikor vesszük őket egybe, hát ez egy nehéz kérdés. Amikor egy csoportról beszélünk, akkor azért általában egybe vesszük őket. Most nem jut eszembe jó példa, de nem csak a három királyok vannak egyáltalán.
Hát amennyire tudom, más nyelvekben is vannak ilyen tendenciák. Tehát hogyha lehet az angolról beszélni egy picit, hát ugye a mindennek ott több fordítása is van. Ugye például az every meg az each, azok egyes számmal állnak, és van az all, ami viszont többes számmal áll, és akkor általában azt szokták mondani, hogy az all-ra igaz ez, tehát ami többes számmal áll, hogy inkább akkor használják, hogyha tényleg valahogy a csoportról akarunk beszélni, és az every meg az each, az meg inkább valahogy a csoport tagjairól.
És a birtokos szóval szerkezetben van? Ugye, tehát az All Saints Day, a minden szentek napja, ugye ott az arra teljesül lesz, hogy igen. nekik egy napjuk van közösen. És nem tudom, hogyha everyvel, hogyha így sem van, akkor valószínűleg már egyáltalán nincs ez a... ha everyvel van, akkor nem tudom.
Hát a cáros az the Tsar of All Russians. Tehát az all.
Igen? Akkor. Igen. Jó, de az egy másfajta birtok. Igen, igen.
De amúgy nekem az intuícióm, hogyha mondjuk azt mondanánk, hogy every Russian's cár, vagy valami ilyesmi.
Még azt is úgy tudnánk érteni, hogy egy cárjuk van, de...
Tudnánk, de azt már úgy is lehetne, hogy...
Igen, és így sem, meg már szinte csak úgy lehetne, igen. hogy külön-külön cárjuk van nekik.
Igen.
Hát ez nagyon érdekes. Most egy egész rövid szünetet kell tartanunk, mert ezt mindig így szoktuk csinálni. Közben elmondom, hogy a szerkesztő Sugár Ági, a felvételt Burgár Lajos készíti, és a vendégem Rákosi György, a Debrecen Egyetem angol nyelvészet tanszékéről. Én Kálmán László vagyok, és jövünk vissza hamarosan. Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátyár műsorát. Én Kálmán László vagyok, és a mai vendégem Rákosi György.
Én is üdvözlöm a hallgatókat.
Debrecen Egyetem angol nyelvi tanszékén dolgozik, és nyelvész kollégánk, régi ismerősünk. És arról beszélgettünk, hogy van egy Névmás blog nevű blogja, ami eredetileg úgy indult, hogy hát, ha jól értem, nagyon szakszerű nyelvészeti portál akart lenni, vagy blog akart lenni, mert egy pályázati...
Pályázáshoz kapcsolódott.
Igen, egy pályázati teljesítésének volt a része, de azután sokkal hétköznapibb és ismeretterjesztőbb profilt kezdett el fölvenni, és a hozzákapcsolódó Facebook oldal pedig kifejezetten, ugye ott a minden laikus mindenféle nyelvi témát felhoz, és meg hozzászól. Tényleg egy csomót láttam, azt vettem észre a Facebook oldaladon, hogy nagyon szereted megszondáztatni az emberek igen. véleményét. Tehát nem annyira állást foglalsz ezekben a kérdésekben, hanem inkább megkérdezed, hogy ki hogy mondja, vagy ki hogy milyennek érzi. Ugye? Jól vettem észre?
Igen. Hát ennek van egy olyan része is, hogy mondjam, ez jó arra, hogy az ember olvasókat toborozzon, ugye, hogyha mikor arról írogatnak, hogy hogyan lehet olvasókat szerezni a neten, hogy mindig ott van, hogy a szavazásokat nagyon szeretik az emberek. Na, de komolyan,
akkor a Szószátnyár csoportjába el fogok indítani.
Abszolút. De ez tényleg működik, tehát magamon is észrevettem, ha lehet szavazni, akkor...
Aha. Én azt hittem egyébként, hogy ebben valami ilyen elméleti meggondolás van, hogy ne foglaljunk állást abban, hogy mi helyes és mi nem, hanem kérdezzük meg, hogy ki mit, hogy minek érez.
Az is van, tehát tényleg a legfontosabb része az az. Tehát sokszor van olyan, hogy valamin elkezdek dolgozni, és akkor még mielőtt úgy komolyabban megnézném akárhol, akkor megkérdezem az olvasókat, hogy ők mit gondolnak valamiről. Vagy egyáltalán valami megtetszik és felmerül, csak hogy a legutóbbi példát említsem, a levonó szó valahogy feljön.
Szóba is akartam hozni, igen.
Ami nem tudom, mennyire lehet ismerős mindenkinek.
Én ismertem a levonót, de én sose használtam, csak volt olyan ismerősöm, aki ezt használta, szóval tudom, hogy létezik.
Tehát nekem matricát jelent, aztán ez alá a poszt alá volt, aki azt írta be, hogy ő csak azt írta a levonónak gyerekkorában, amit így a bőrre lehetett rátenni vízzel.
Vagy bármire, de vízzel. Az volt a lényege, igen, hogy vízzel kellett, ugye, igen, meg kellett nedvesíteni, és attól maradt ott a felületen. Ugye. Gyerekkoromban mi ezt matricának, ezt hívtuk matricának, mikor nem voltak még ezek a öntapadós lehúzósak, igen.
Hát mi levonónak hívtuk, és igen, akkor valahogy felmerült, ugye én debreceni vagyok, és akkor mondom, megkérdezem, hogy ki használja ezt meg hol, és akkor nagyjából olyan válaszok jöttek be, hogy így Békéstől 60-ig így az ország észak-keleti karéjában ismerős ez a szó azoknak, akik ott születtek. Meg érdekes módon egyébként így a határon túli magyarul beszélő területeken is. És akkor szépen bejelölgettem egy ilyen Google-ös térképen, hogy ki honnan jelentette a szót. És akkor egyébként akkor kezdtem el egy picit gondolkozni, hogy itt még Magyarországon tudtommal nem nagyon kezdtük el ezt igazából, hogy bevonjuk a nagy közönséget az adatgyűjtésbe ilyen fajta módon, halott ez egyre jobban terjed nagyon sok területen.
Ez szuper lenne egyébként. Hát vannak persze a nyelvatlasz, mint ilyen komoly tudományos formája az ilyen adatgyűjtésnek, az létezik.
Persze.
Van régi is, meg most is azt hiszem csinálni, dolgoznak ilyen nyelvatlaszokon, de az, hogy ezt ilyen közösségi erővel lehetne akár a Facebookon átcsinálni, szerintem szuper ötlet. És láttam a térkét, tehát ez nagyon jó, csak ezt gondolom, energia kell azért, meg ilyesmi, hogy láttam, hogy milyen szép térkép készült el arról, hogy az ország melyik részében van levonó matrica helyett, tehát ez nagyon szuper.
Hát aki ért hozzá, azt szerintem elég könnyen meg lehetne csinálni egy ilyen alkalmazást, hogy ugye feltöltünk bizonyos dolgokat, és
meg
akkor
kéne csinálni.
Aki oda téved, az akkor beírogatja is.
Olyan lenne, mint az időkép.hu, tudod, ahol jelentik, hogy hol milyen idő van, és akkor ott egy térképen szépen ábrázolják, ezt lehetne csinálni nyelvvel is.
Igen. Ugye klasszikusan az volt, hogy kimegy a nyelvész nyelvjárás gyűjteni valahova, de hát ugye azt szoktuk gondolni, hogyha nagyon nagy számba jönnek be adatok, akkor abba az is belefér, hogy esetleg direkt rosszat írnak bele, vagy eltévesztik. De egyébként ez nem jellemző, tehát én úgy vettem észre, hogyha valaki válaszol egy ilyen felhívása vagy kérésre, akkor általában azt őszintén teszi.
Ja, persze, nem is csak azt, hogy eltévesztik, itt az lehet a probléma például, hogy van azért kicsi ugyan a mobilitás Magyarországon, sajnos, de azért valami mobilitás van. Tehát megjelenhetnek a térképen egész más helyen fals adatok azért, mert valaki oda költözött, aki igen, egyébként másholnan származik, és hát ezt nehéz kiszűrni.
De hát elvileg a nagy számok kiszűrnék.
Igen, igen. A levonó az nagyon szépen kibontakozott, hogy hol van levonó. Meg a másik, hogy nem mindig könnyű választani, tehát például a hangtani jelenséget akarsz vizsgálni, nem mindenki hallja ám ezeket a különbségeket. Tehát ha megkérdeznéd, hogy hol ejtik másképp a tött, mondjuk tönek, hasonló szép térkép kialakulna, szerintem a levonóval körülbelül egybeesik az a terület, ahol tövel ejtik a... Tehát ilyen kicsit hátrébb képzik a tét, de nem biztos, hogy mindenki meghallja és meg tudja ítélni. Tehát az már egy kicsit nehézkesebb.
Hát meg lehetne nézni, hogy mondjuk meg kell hallgatni két ilyen felvételt, és akkor, hogy kijön-e abból valami, hogy ki melyiket választja. Ugye itt az is a nehézség, hogy ezek sokszor stigmatizáltak, tehát ugye a szociolingvisztikában ez ismert. Tehát nem mindig lehet azt megkérdezni, hogy valaki használja ezt, hanem hogy hallotta-e esetleg ott, ahol felnőtt.
Egyébként a közösségi adatgyűjtéssel nekünk inkább kudarcunk volt, mi megpróbáltunk egyszer, hogy a Facebookon keresztül indítani egy csoportot és reklámozni, hogy mindenki a környezetben élő románi beszélőktől próbáljon meg hangfelvétel, akár telefonnal, akár milyen rossz minőségű hangfelvételeket, meséltetni őket, vagy bármilyen módon beszéltetni, és gyakorlatilag egyetlen egy adatközlőt se sikerült így elcsípnünk, tehát nem biztos. De az lehet, hogy egy vonzóbb dolog, hogy a saját anyanyelvedről, a saját intuíciód alapján adatokat közölni.
Meg én talán inkább azt mondanám, hogy az is a hátulütője ezeknek egy picit, hogyha már úgy ténylegesen el kell kezdeni dolgozni vele, akkor általában nem olyan vonzó. Tehát az terjed a legjobban, hogyha mondjuk klikkelek egy párat, és akkor viszonylag könnyen áttekintető a dolog. Tehát hogy így, hogyha megkérünk felhasználókat, hogy csinálják meg ezt, meg azt, akkor már nehezebb.
Igen, igen.
Tehát még ami nagyon megy mostanában, meg talán a szószátjár hallgatói közül is sokan találkoztak ilyenekkel, hogyha csinálunk teszteket, ilyen nyelvész kollégákkal, akkor most már általában mindenki felteszi a Facebookra, megosztjuk, hogy csinálják meg, hogy mondjuk jó ez a mondat, vagy nem, vagy ebbe a kontextusba jó lenne ez a befejezés, vagy igaz ez a mondat erre a képre, stb. És azt még úgy szeretik, de ezek is olyanok, hogy végig kell klikkelgetni egy előre ugye lefektetett menetrendet.
És ilyen szavazást miből csináltál? Biztos sokat csináltál, de mi volt még ilyen érdekes szavazás? Na mindegy.
Nem, most gondolkodnom kell. Hát ami a Névmás blogon, tehát nem a Facebookon, hanem a Névmás blogon volt. Például egy pár éve kezdtem el azon dolgozni, hogyha bírtok, visszautal az alanyra, tehát hogyha ilyeneket mondunk, hogy elkísértem a feleségemet a munkahelyére, vagy megvan nekem a magam baja, akkor úgy ott a magam visszautal az alanyra, vagy nagyon szeretjük egymás szüleit, akkor az egymás visszautal az alanyra, hogy ilyenkor mikor használunk névelőt ott a birtokos előtt, meg mikor nem, és akkor mielőtt elkezdtem ezt az egészet, feltettem egy ilyen szavazást arról, hogy a névelővel mennyire jó a mondata az olvasóknak, és egyébként egy elég informatív jellegű szavazás lett belőle, tehát annak az eredményei mentén jól el tudtam indulni. Tehát, hogy mondjak egy érdekességet, hogy az egymás elé általában nem tesszük ki, hogy meglátogattuk egymás szüleit, hogy sokkal rosszabb kitenni azt, hogy meglátogattuk az egymás szüleit.
Szerintem még nem is hallottam ilyet, hogy meglátogattuk az egymást, igen. Viszont a magam, a szüleimet az teljesen jó. Vagy talán csak névelővel szoktuk mondani.
Ott a névelővel inkább.
Igen. És mi van a magammal?
Az névelős.
Megvan a magam baja, de ez veszélyes, mert ez egy rögzített kifejezés. Tehát...
De viszonylag sok van ezekből. Próbáltam feltérképezni a magam határait, mindent a maga idejében. De hogy visszatérünk az egymásra, hogy azért egy picit bonyolultabb a dolog, mert ha nincs a tagmondaton belül előzménye, tehát mondjuk, hogyha olyanok mondunk, hogy nagyon unalmas az egymás ugratása, az például valószínűleg neked is sokkal jobb.
Sokkal jobb, igen.
Igen. Úgyhogy, tehát ebből próbáltam csinálni egy történetet, de az egész úgy indult, hogy feltettem a blogra néhány mondatot, hogy az olvasók valahogy értékeljék őket, és akkor...
És ebben miért fontos az, hogy ilyen az alanyra visszautaló? Mert ugye eleve kérdés, hogy a birtokos elé mikor teszünk névelőt, és mikor nem. És ez különbözik attól? Tehát fontos az, hogy az alanyra visszautaló birtokos legyen?
Ez a csoport érdekelt engem jobban. Tehát hogyha a birtokos egymás, vagy maga, vagy önmagam, akkor általában visszautal az alanyra. De pont abban a mondatban, amit legutoljára mondtam, hogy az egymás ugratása az már nagyon unalmas, ott nincs ilyen.
Igen.
És akkor ott azt is mondom, hogy ott a számít is, hogy ott nem utal az egymás vissza az alanyra, és ennek szerepe van abban, hogy ott lehet a névelő.
Fú, ez nagyon rejtélyes dolog.
Nem tudom, mennyire lehet ilyen nyelvészeti dolgokba belemenni, vagy mennyire szoktatok. Végülis csak az a lényege röviden a történetnek, hogy azt mondom, így másokat követve, hogyha kitesszük a névelőt, akkor az egyfajta ilyen tartományhatárt jelöl a mondat szerkezetben.
Most ezt nem teljesen értem, de tehát ugye az az érdekes, hogy ilyenkor a határozott névelőnek jelentéstani szerepe nincs, hiszen nincs, az úgyis egy valamire utal, meghatározott dologra, tehát és egy csomó nyelvben ilyenkor egyáltalán nem is lehet névelőt kitenni.
Igen.
Az angolban sem például. Tehát azt, hogy a magyarban lehetőség van arra, hogy ezt a névelőt időnként használjuk, mint láttuk, nem minden esetben, azt mondod, hogy ezt valami más célra használjuk föl, nem jelentéstani célra, hanem arra, hogy ott van kezdődik egy új része a mondatnak.
Tehát mondjuk vegyük az egymást, hogy ezt valaminek engedélyezni kell, hogy ezt kitegyük. Tehát csak úgy nem lehet betenni a mondatban, mondjuk az, hogy láttam egymást a tükörben, ez nem olyan jó. De az, hogy meglátogattuk egymás szüleit, ott az egymásnak a mi lenne az előzmény, amit most pont nem ejtettem ki, és valahogy ezeknek egy tagmondaton belül kell lenni.
Igen.
Ahhoz, hogy ez működjön a dolog, de így akkor így azt mondom, hogyha kitesszük a névelőt, akkor ez egyfajta ilyen határt jelent.
És azért nem jó az, hogy meglátogattuk az egymás szüleit.
Így van, pontosan, igen. Mert ez egyfajta ilyen sorompó lenne, vagy hogy fogalmazzak, tehát akkor az már megszakítja a kapcsolatot az alany, meg az egymás között.
De akkor miért lehet mégis azt mondani, hogy meglátogattam a saját szüleimet, ahol megvan a kapocs az alany és a saját szüleim között, és mégis ki lehet tenni a névelőt. Még sincs sorompó.
Mert ez egy másfajta birtokos.
Oké. Jó. Még én visszatérnék egy kicsit a blognak a címére. Tudom, hogy csak történeti véletlen az oka, hogy névmás blognak hívják, de a névmás az egy olyan, hogy mondjam, én eredetileg azt hittem, hogy azért hívják névmás blognak, mert az egyik legvitathatóbb fogalom a nyelvészetben, és nekem az mindig a mintapéldája volt annak, hogy az iskolában tanítunk valamit, mintha az a világ legtermészetesebb és magától értetődő dolga lenne, és közben a szakma az egy része egyáltalán nem hisz abban, hogy ilyesmi létezik, a másik része meg vitatkozik rajta, hogy mi az. Tehát, hogy annak a tipikus esete, amikor valamit nagyon biztosak vagyunk az iskolában, mint magyar tanárok, és nagyon bizonytalanok vagyunk szakmailag. Mert hogy igazából mit jelent az, hogy névmás? És én jó tudom, hogy most már, hogy nem onnan származik a neve, de engem birizgál az, hogy mit jelent az, hogy névmás.
Nem tudom megmondani, ez a pontos válasz. Az első néhány ilyen blogbejegyzésben próbáltam előírogatni, hogy talán ami nekem a legszimpatikusabb, az, hogy valahogy a névmások általában egyedül szoktak állni. Tehát ugye egy főneves kifejezést, azt módosítgathatunk,
aha,
szülők, a debreceni szülők, stb. Stb. Ugye a névmást azt általában nem módosítjuk sehogy, és ez úgy a legtöbbre igaz is, tehát a mindenkire is, az énre is, a magamra is. És hogyha egyébként ez alól látunk kivételeket, akkor ott tényleg elkezdődik valami. Tehát hogyha mondjuk azt mondom, hogy a korábbi énem, akkor arról az énről már valószínűleg nem mondanád azt, hogy...
Aztán nem is hívni. Tehát az iskolában szerintem azt már főnévnek elemzik. Hát, ezt értem. Igen. De az, hogy nem lehet módosítgatni, ez nem egyszerűen azért van, mert ő maga egy teljes ilyen módosítással minden együttlevő kifejezésnek a helyettesítője, vagy annak felel meg?
Hát igen, de ha ezt mondod, ez már egyfajta definíció.
Okay.
Egy kategóriára.
A személyes névmásra. Mert ez, hogy én... még a birtokos megfelelő is, ezek mind tulajdonképpen személyes névmások, amit így hívunk az iskolában, és erre igaz szerintem az, amit mondasz.
De a többit sem nagyon tudod módosítani. Tehát egy párról írogattam ott a blogon, ugye az önmagamban például az is érdekes többek között, hogy lehet módosítani. Tehát az, hogy a korábbi magam, az nem túl jó, azt általában nem szokták szeretni. A korábbi önmagam,
aha,
az...
Aha.
De ugye... Tehát a nyelvészeknek az kevésbé érdekes, hogy az most névmás-e vagy sem az önmagamot, hanem ugye inkább azt szokott minket érdekelni, hogy milyen jegytartalma van, ahogy mondjuk, hogy ilyen egyes szám, meg van-e egyáltalán számjegye, meg ilyesfajta kérdések. Tehát az a teljesen egyetértek, hogy maga ez a fogalom, hogy névmás, ez nem biztos, hogy annyira hasznos a nyelvészeknek sem.
Aha, igen, ide akartam kiukadni. Vannak névmás fajták, amik egyértelműen jól meghatározott, tehát biztos, hogy léteznek, csak mondjuk nem tudom, miért hívják őket névmásnak, mint például a vonatkozó névmás, kérdő névmás. Vagy egyébként történetileg azért hívják őket névmásnak, mert a görögül meg latinul, ahonnan ezek származnak, ezek a nyelvtani fogalmak, ott volt egy sajátos névmási ragozás, amiben beleestek a kérdőszavak is, meg a meg hasonló ilyen kis névmásfélék, de egy csomó nyelvben egyébként nem is hívják őket így, hanem kérdőszónak, meg vonatkozó szónak, meg ilyesminek lehetne magyarra fordítani. De én nekem nem ezzel volt a bajom, amikor én iskolába jártam, és amiért nagyon dühös voltam, és valószínűleg belejátszott abba, hogy nyelvész lettem, azok az olyanok voltak, hogy elmagyarázták nekünk, hogy az itt meg az ott azok névmások, mert hogy csak egy bizonyos helyhez képest jelentenek, nem írják le pontosan azt a helyet, ahol, amiről beszélünk, de amikor megkérdeztem, hogy akkor a tegnap és a holnap is névmása, akkor azt mondták, hogy nem, azok határozó szók. És itt megállt a tudományom, mert szerintem az itt meg az ott a térben ugyanolyan, mint a tegnap meg a ma meg a holnap az időben, tehát hogy az is csak ahhoz képest értelmezhető, hogy mikor mondott ki, és ragaszkodott hozzá a magyar tanárom, úgy emlékszem, hogy ezek időhatározók. És akkor föladtam ezt a vagy hát igazából nem, mert még máig őrzöm magamban ezt a sebet, hogy mégis miért, mi is a különbség a kettő között?
De hogy ott is fel, hogy a jelentés alapján próbálták.
Azt meg akarták mondani a névmásnak, olyan szegény a jelentésre, de hát az is, tehát nem nagyon gazdag, ugye? Az itt meg az ott nem sokat árul el arról a helyről, csak azt, hogy az, ahol mondod, vagy ilyesmi. És ugyanígy a tegnap meg a... De azt meg mégse hívták névmásnak.
Hát ebben mindig belefutunk, hogy ugye a magyar iskolai hagyomány az olyan, hogy valahogy ugye ilyen intuitív jelentés kategóriák alapján próbálja megragadni a dolgokat, és nagyon nem működik. Tehát pont a múltkor volt egy ilyen élményem, csak egy másik tárgy, vagy egy ilyen középiskolásoknak szóló vetélkedőnek a zsűriébe voltam benne, és az a szenvedő szerkezetről szólt, ahogy mi lefordítottuk ugye a latin passzívat.
Igen.
És hogy nagyon jó dolgozatok voltak egyébként, meg ott elő is adták a pályázók őket, és tényleg azok is nagyon jók voltak, de még akkor is előjött, hogy a szenvedő szerkezet azért szenvedő, mert ez vagy az elszenvedi a cselekvést. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy hívjuk valaminek, ami sokszor egy nagyon rossz elnevezés, és akkor még erre rá pakolódik az is, hogy jelentés alapján próbálunk egy csomó mindent megragadni, amit nem is lehet. Ez szerintem nagyon rossz irányba viszi el a dolgot.
Tehát mert a szenvedő szerkezeten a nyelvészek egy formai eszközt értenek, amit aztán, hogy mire használnak, az egy más kérdés, hogy mi mindenre lehet azt használni.
De a szenvedés, ez ugye nincs köze.
Igen.
Tehát nem is ezt mondták, csak egy csomószor úgy majdnem mint hogyha erről lett volna szó.
Ez olyan, mint a személyes névmások, amik egyáltalán nem mindig csak személyekre utalnak. Illetve most van egy olyan tendencia, hogy megpróbálják az emberek ezt, hogy csak személyekre vonatkozzanak. Nem tudom, észrevetted ezt a... Van egy olyan tendencia, hogy ilyen alárendelt mondatokban, ahelyett, hogy őt vagy őket, ahelyett azt mondják, hogy azt vagy azokat, hogyha nem személyre utalnak vissza vele engem. Engem nagyon idegesít. Tehát, hogy azt mondták a kukákra, hogy azokat le kell vinni, és hogy megpróbálják elkerülni azt, hogy az őkettel utaljanak vissza rá, mert hogy azok nem személyek. Holott a magyarban az őt meg az őket, az a normális visszautalás, akkor is, ha nem személyre utalunk.
Hát csak különösen az őket.
Az őket, abszolút. Az feltétlenül az őt, az csak azért nem, mert azt el lehet általában hagyni. Ugye a magyarban Igen. Az a szabály, hogy a tárgyat egyes számban a tárgyi személyes névmás az elhagyható, többes számban meg tárgyszólástól függően hagyható el.
Igen, ennek kapcsán volt egy olyan bejegyzésem, vagy 2 éve, azt hiszem, amikor kint voltak ezek a plakátok, hogy üzenjük Brüsszelnek,
igen. Hát
így be lehet ide vonni, hogy ők is megértsék, valami ilyesmi volt.
Igen.
És akkor sokan azért kezdték el kritizálni, mert hogy a Brüsszel az arra, hogy utalok számú. Vissza azzal, hogy ők eleve egyes számú, meg mi is emberek. Úgyhogy, és akkor csak erről írtam röviden, hogy ez egyébként abszolút működik. Tehát itt ugye arról van szó egyrészt, hogy a Brüsszel az egyfajta ilyen metonímia, hogy itt nem a városra utalunk, persze. Hanem másrészt meg, hogy akkor ez egy ilyen kollektív főnév. Tehát ez abszolút működik, hogy találkoztam az osztályommal, és ők nagyon boldogok voltak.
Ja, persze.
De hogy
írtam erről a NAV-nak, hogy küldjenek egy ilyen és ilyen igazolást, ugye? Tehát igen. Ez teljesen természetes.
És akkor ők válaszoltak.
Igen, persze.
De hogy ez volt az egyik kritika, hogy hát hogy lehet ezt odaírni, hogy ők...
Jó, itt nem azzal van a probléma, hogy nem személyek lennének, hanem csak az, hogy többes számra váltanak, nem? Tehát itt nem az ő... Mert hát, itt az azokat is ugyanígy bírálták volna, hogy ha azok lettek volna.
Hát aztán mind a kettő volt. Tehát egyrészt, hogy egyes szám is, meg másrészt, hogy Brüsszel.
Jó, na minden esetre ezt csak onnan jutottunk el ide, hogy attól, hogy személyes névmásnak hívják véletlenül, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy csak személyekre utalhat.
Így van, igen.
Igen, tehát én úgy vettem észre, hogy a te névmás, azok a problémák, amikről a névmásokkal kapcsolatban írtál, azok leginkább a személyes névmásokra vonatkoztak. Tehát akkor itt az itt meg az ott, az nem játszik szerepet, hogy ezt minek hívjuk.
Az Odáról írtam egyszer, ugye arról azt hiszem te is a nyesten, hogy ugye az szokott lenni az állandó probléma, vagy van, aki szerint nem lehet azt mondani, hogy add oda nekem.
Ja,
és akkor erről is írtam egyet, meg megszavaztattam ott is az olvasókat, és amúgy nagyon érdekes eredmények jöttek ki, tehát az, hogy add oda nekem, az volt a legrosszabb, tehát úgy nagyjából azt hiszem olyan 50%-os eredménye volt, vagy rosszabb. Viszont, hogyha beágyazom, tehát, hogy megmondtam neki, hogy adja oda nekem, az meg az lett a legjobb.
Tényleg.
Tehát amúgy ugyanez a szekvencia, csak beágyaztam egy ilyen múltról
szóló. És ha csak ad oda nekem nélkül, az nem sokkal jobb, vagy ezt nem próbáltad ki?
Nem, tehát mindegyik mondat ilyen ad oda nekem volt. Egyértelművel
kellett tenni, hogy nekem. Igen.
Tehát amikor egyedül van, hogy ad oda nekem, az a legrosszabb, ha beágyazom, hogy megmondtam neki, hogy adja oda nekem, az a legjobb. Meg mondjuk az odaadni, az is sokkal jobb volt már.
De furcsa. De ja, hogyha nem is felszólító, akkor még jobb?
Szerintem az, hogy ott egy ilyen főnévvége nevet képeztünk belőle, és ez valószínűleg javított rajta.
És földrajzi megoszlást nem néztél?
Jaj, nem, ez csak ilyen sima nyomkodó dolog volt. Hogy az is jobb volt, amikor így koordinálom, hogy add oda nekem is Józsinak. Ugye akkor az már önmagába javított rajta.
Hát ezzel nem csodálkozom annyira, mert Józsi az máshol van.
Igen, csak hát pont azt akartam ezzel is megmutatni, hogy az, hogy add oda nekem, az attól függően, hogy milyen mondatkörnyezetbe tesszük bele, egy teljesen más ítéleteket kaphatunk. Úgy is, hogy egyébként már erről van egyfajta diskurzus, hogy ezt nem szeretjük.
Igen, hogy erről ráadásul ez benne van az emberek fejében, hogy az add oda az egy ilyen nem szeretem. És meg is tudják indokolni, hogy miért ráadásul. Nagyon sokszor előfordul, hogy logikát keresnek ezekben. Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Most egyenlőre ennyire volt időnk, de máskor is szívesen látunk. Ja,
köszönöm,
hogy
meghívást.
Majd egyszer, ha Pesten jársz meg, akkor Ádámmal együtt is szívesen látunk. Rákosi György volt a vendégem, debreceni nyelvész. Én Kálmán László vagyok, és találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.